Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
Jó ráadást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en továbbra is, és múlt héten Tatár Attila, bankweb.hu alapító főszerkesztője földobott egy témát, és tettél egy ígéretet, mert akkor az aranyról, meg a dollárról, erről a násztáncról, haláltáncról beszélgettünk, és akkor mondtad, hogy a világ összes pénze, hogy mekkora pénzbőség van, és hogy ez mit jelent igazából. Szóba kett az eladósodottság, és országok eladósodottsága. És azt mondtad, hogy ez megér külön egy történet. És kértelek, és mondtad is, hogy rendben, és küldtél is egy csomó cikket, hát egyiktől se lett jó kedvem. Az is baj, ha sok a pénz, az is baj, ha kevés. Ez egy régi igazság.
Így van. Azért izgalmas ez a téma, mert tényleg, ahogy mondtad, a saját zsebünkbe kevésnek érezzük, de hogyha ennek a beszélgetésnek a végén ezekre az összefüggésekre odafigyel az ember, akkor látja, hogy itt egy ilyen időzített bomba van. És látjuk azt is, hogy 2008-ban valami hasonló történt, hogy egy pénzpiaci hibából, rosszul kezelt folyamatból lett végül is egy válság, egy elég komoly gazdasági válság. Tehát, hogy ezek az összefüggések ennyire komolyak, hogyha a pénzpiacon történik valami olyan esemény, amit túlzásba visznek, nem gondolnak át, nem jól kezelik azok a szakemberek, akiknek ez lenne a dolguk.
Akkor az lufi, és az kidurran hat.
Újra, így
de
van.
Szokták mondani ingatlanra, és ilyen is volt így már van. A kriptóval kapcsolatban.
Ez a mostani adás arról szólna, hogy ezeket az összefüggéseket próbáljuk egy nagyon érdekes cikken keresztül találtam adatokat, és azokat szeretném elmondani. Trillió dollárokról fogunk beszélni, de senkit ne jesszen meg, mert nem a pénzmennyiséggel fogunk foglalkozni, hanem a különböző pénzpiaci jelenségek összefüggéseit. Tehát, hogy például a világ összes pénze, ez volt ennek a beszélgetésünknek a címe, ha a számlán lévő pénzről beszélek, tehát nem mindent beleértve, ami pénzpiaci termékek és bankszámlák stb., hanem csak a bankszámlán lévő pénzmennyiség, és a cikk szerzői átszámoltak minden dollárba, azért is jutott eszembe ez az egész sztori. Mert a múltkor arról beszéltünk, hogy mi lesz a dollárral, miért furcsa az, hogyha túl gyors a dollár elértéktelenedése. Nem baj ez, mert volt már ilyen csak lassúbb folyamat. Most az a baj, hogyha ez bizalomvesztésből fakad, ez a túl gyors dollár leértékelődés és kiárazódás, kitárazzák a befektetők a dollár alapú termékeket, az megint egyfajta veszély lehet. Tehát a lényeg az, hogy dollártrilliókról fogunk beszélni, de kerek számokat mondok még, hogyha néha egy kicsit pontatlan is lesz, mert hiszen a világ összes bankszámláján lévő pénzéről azt mondom, hogy 90 trillió dollár, akkor az valószínűleg nem pontos, de egy nagyságrendként megjegyezzük, hogy 90 trillió. Mennyi lehet vajon az, ami bankjegyben, érmében, tehát kézzel fogható pénzben van? Ez mondjuk olyan 8-9 trillió, tehát látszik már is, hogy a világ szegény gazdag országát egy kosárba téve, olyan 10% már csak az, ami
cash.
Így van, és most a cash egy érdekes téma lett a spanyolországi áramkimaradás miatt, rádöbbentek. Svédországban már sokszor volt róla szó, hogy ki is lehetne talán vezetni a készpénzt, mert hát minek az. Most egy picit azért átgondolták ezt, hogy valamennyi készpénz lehet.
Ha nincs bankautomat, és nem tudok utálni, azért nem baj, ha van nálam egyébként, igen.
Hogy nézzük az összefüggéseket, volt egyszer egy aranypénzrendszer, és sokan azt gondolták, hogy ott kezdődtek a problémák, amikor az aranyfedezet eltűnt a pénz mögül, és akkor kezdett el a pénz nagyon durván higulni. És sokan azt mondják, hogy milyen jó lett volna, hogyha a pénz aranyhoz való kötődése fönnmarad, hiszen akkor a pénzünk sokkal értékesebb lenne. Az összes kitermelt arany, tehát amit az emberiség valaha is kitermelt, megint trillió dollárba 15. Tehát ha azt nézem, hogy csak bankszámlán van 90 egység, és az összes kitermelt arany csak 15 dollárba kifejezve, akkor látjuk, hogyha ragaszkodtunk volna az aranyfedezethez, azzal leállítottuk volna a gazdasági folyamatokat, és ez egy nagyon-nagyon erős kerékkötője lett volna annak a fejlődésnek, amit az elmúlt évszázadokban az emberiség képes volt végigcsinálni. Tehát ennyire bonyolult dolog ez, hogy persze, hogy értékesebb lett volna az aranyfedezetű pénz, de megakadályozta volna azt a...
Egy üvegplafont helyezett volna.
Így van, mert egyszerűen nagyon drága lett volna az arany, mert kevés lett volna belőle, de mindig ebbe az üvegplafonba ütközött volna a világ, hogy nem tud fejlődni, nem tud hitelezni, mert az aranyhoz való kötődés lefogta volna ezt a folyamatot. Ha megint nézek egy másik számot, hogy ha befektetésekkel foglalkozunk, akkor izgalmas, hogy vajon mennyi pénz lehet a tőzsdéken. 73 trillió dollár, tehát megint a készpénz meg a bankszámlához viszonyítom.
Ötször annyi.
Ha az 90...
Már a készpénzhez képest ötször annyi.
Így van, ha 90 egység a bankszámlán lévő pénz, és 73 egység a világ összes tőzsdei kapitalizációt, tehát összes részvényértéke összeadva, akkor ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen majdnem duplája, így a két dolog, ha összeadom, akkor majdnem duplázódik, tehát 90 egységhez nem 90, hanem 73, de akkor is érdekes látni ezt az összefüggést, hogy a forgalomba lévő pénz, az a 90 meg a készpénz együtt, mondjuk azt, hogy 100 egység a egyszerűség kedvéért, ehhez a 100 egységhez képest, ami hívjuk úgy, hogy a normál, reál gazdasági folyamatokhoz szükséges pénzmennyiség, de ez is sok leegyszerűsítést tartalmaz. Ehhez képest mennyi pénz van még mondjuk a pénzpiacokon befektetési termékekben, mondjuk a részvények se kifejezetten csak befektetés miatt vannak, hiszen az a vállalatfinanszírozás egyik eszköze, módja, hogy tőkét vonjanak be a vállalatok, de akkor is érdekes látni, hogy még 73 trillió pénz hever a tőzsdéken, ami nem a, hát persze olyan értelemben a reálgazdasági folyamatok része, hogy ez a vállalatoknak szükséges tőkebevonás, de nem a hétköznapi pénzforgás, hogy megyek a
munkahelyemre. Tehát nem a szabad körforgás része, hanem egy
így van,
fékezett
így van
habzású lehetőséget
ez
lehet
jó
magában.
Jó megközelítés. Ha ezek után még egy érdekes összefüggést fölhozok, hogy mennyi lehet, és említetted, hogy az adósság egy nagyon érdekes dolog, mennyi lehet a világ összadóság a dollár trillióba kifejezve? 215. Tehát megint a KH-hoz viszonyítva az összbankszámlán lévő pénz meg a kinyomtatott bankszámla
az összes, amit eddig
több
mondtál,
mint duplája, az, ami pluszban még adósságként leegyszerűsítve vállalati, lakossági és állami adósságként már létezik. Hát ha egy családról beszélnénk, és azt mondanám, hogy a hitele pont annyi, mint az ingatlan értéke, akkor arra a családra azt mondanánk, hogy az egy eladósodott család. Hogyha a világ összes folyamatánál maradok, és azt nézem, hogy a kereskedelmi, agrár, ipari és lakó ingatlanok összértéke 217 egység, és az adósság 215 egység, akkor ez egy nagyon érdekes összefüggés, és erre szoktam azt mondani, hogy a lakosság, Isten ments, hogy ilyen mértékben eladósodjon, mert az nagyon veszélyes, de az állam azt tudja ezt kezelni, hiszen mit csinál az állam, hogyha túl sok állampapírt bocsátott ki? Jönnek a lejáratok, kamatfizetés, miből fizet az állam ilyenkor? Hát ideális esetben a bevételeiből fizetni, hogyha a költségvetések többlettel zárulnának, és készülne a politika meg az állam arra, hogy úristen, látom előre, hogy mikor mennyit kell majd fizetnem. Jellemzően nem ez történik, mert a költségvetések folyamatosan minuszosak, tehát évről évre többet költenek az államok. Akkor mi történik? Újabb állampapírt kell kibocsátani, és abból az állampapír kibocsátásból kell a kamatot, meg a lejáratokat fizetni.
Ez majdnem egy ördögi kör. Annak idején, amikor a királyok rontották a pénzüket, nem? És egy kis rezet keresztül. Ez ugyanaz, csak nagyban. És azért értettem, hogy átküldtél, aztán folytass tovább, hogy a G20 országok GDP-rendes államadósága százalékban, ezen is érdemes elgondolkodni. Mennyire más a helyzet, hogy mennyire más a helyzet, mikor egy állampolgárt nézel, hogy van 100 milliós ingatlan, 100 millió, hát azt mondom, hogy bajba vagy, barátom.
Hát bármi probléma jön, akkor az
a G20 meg látjuk, meg tudjuk, hogy legeladósodottabb országok.
Ott tartunk, akkor a puskámról mondok még egy pár érdekes számot ezzel kapcsolatban is, de még egy összefüggésre, ha van türelem, akkor fölhívnám a figyelmet, mert arról beszélünk, hogy a pénzbőség mit jelent. És a pénzbőség az igazából, hála Istennek, most még a pénzpiacokon lévő pénz mennyiségének a irgalmatlan növekedését jelenti, de látjuk, hogyha időnként átszivárog ezekből a nyugdíj, meg hosszú távú intézmények által kezelt, meg magánbefektetők által a pénzpiacokon kezelt pénzekből valamennyi átszivárog a valós reál gazdaságba, akkor az milyen folyamatokat idéz elő? Ez a klasszikus infláció, amikor pénzbőség van. Bemegyünk a boltba, és kétszer annyiba kerül a burgonya, vagy a kenyér, vagy akármi. De ugyanezek a jelenségek mutatják, hogy a pénzpiacról átáramló pénz mondjuk a lakáspiacon megjelenik. Az első ilyen döbbenetes esemény, amikor Londonba akart minden gazdag ember lakást venni, és olyan mértékben megnőttek Londonba a lakásárak, hogy már angolt alig látsz, mert a fiatal, aki örököl egy lakást, az elmegy Tájföldre, és boldogan megél abból a pénzből, hogy kiadta a londoni lakását.
De Budapesten ugyanez történik, hát itt voltak ugye ingatlan fejlesztők. Persze. Kordiások voltak, elmondták, hát a példa, jön a kötvényből a kamat, igen. Abban a pillanatban már a következő...
Ahogy én ezt észrevettem, akkor még ez London volt a nagyon kirívó példa, szerintem 20 éve. Most ott tartunk, hogy Siófog. Barcelona, Siófog, Budapest, és majdnem az összes európai fővárost felsorolhatnám, és külön műsor lehetne arról is, hogy az ingatlan árak hogy emelkedtek. Tehát ha átszivárog a pénzpiacokról egy csomó pénz, mert az emberek úgy gondolják, hogy tárgyi eszközben azért költenek. Még mindig jobb, és akkor vesznek ingatlant, meg viszik a tőzsdére a pénzüket, mert a tőzsdén ez az irgalmatlan növekedés, ami az utóbbi 50 évben bizonyos korrekciókat figyelembe véve azért mégiscsak hatalmas emelkedés zajlik a tőzsdéken, és ha figyelembe veszem, hogy a vállalatok teljesítményének megint leegyszerűsítve az emelkedése nem követte nyomon ezt az áremelkedést a tőzsdéken, akkor ennek egyetlen egy magyarázata van, olyan mennyiségű pénz van jelen a pénzpiacokon, ami keresi a helyét ingatlanba, tőzsdébe, és most jön az a schlusspoén, úgy hívják, hogy származtatott termékek. Amikor már az intézményi befektetők, és senki sem tudja, hogy hova dugja a megtakarításait, milyen terméket vegyen a plusz pénzpiacon lévő pénzéből, amit elrakott hosszú távra, mert hál' Istennek nem kell kenyérre költeni havonta, mit vegyen? És az intézményi befektetők folyamatosan találnak ki újabb és újabb termékeket. Nem megyek bele, de opció, varant, swap, mindenféle. Tehát ami arról szól, hogy kötök egy opciós ügyletet, hogy majd a dollár árfolyama mennyi lesz december 31-én. És ez egy önálló termék, és sokan belerakják a pénzüket. Én is megmondom, mennyi lesz a dollár 31-én. Persze nem a 31. árfolyamról szól ez az egész, hanem arról, hogy berakom egy termékbe a pénzem, és remélhetőleg jó hozamot fogok rajta termelni. Mennyi lehet ennek az összértéke, amilyen származtatott termék? Hát az előző számokat láttuk, a világ összes pénze mondjuk 100, a tőzsde 73, a származtatott termék 544 volt mondjuk 2020-ba, 22-ben ez már 600, és van, aki szerint ez 1200 trilliárd dollár. És senki nem tudja a pontos, ezek ilyen nagyon gyenge kísérletek a volumenek érzékeltetésére, de lehet látni az összefüggéseket, hogy milyen volumenű pénz van jelen azért, mert hogy a gazdasági növekedés, mert a végső soron az emberiségnek a gazdasági növekedésbe vetett hite áll a dolog végén. négy évre választunk politikusokat, akik nem engedhetik meg maguknak azt, hogy ne ebbe a növekedési őrületbe gondolkodjanak, amiben a választóik is gondolkodnak. Ezért folyamatosan költik a pénzt, ez a sok pénz megjelenik itt-ott. Az emberek, majdnem azt mondtam, hogy 70 éve nem volt Európában háború, de azért... De azért a fejlett nyugat-európai országokban mondjuk tényleg 2-3 generáció tartalékai gyűlnek össze, plusz ezeknek a hozamai, tehát a pénzpiacokon zajlik egy olyan folyamat, hogy egyre nagyobb ez a lufi.
Túlcsordul.
Így van, és ennek a lufinak az egyik hátulütője az, amiről még beszélni szeretnék, az államadósságok. Mert valahol a mélyben mindig az van, hogy kibocsátja ki ezeket a pénzeket. A pénzteremtés két módja, hitelezés, meg az állam azt mondja, hogy állampapírt bocsátok ki, és azt visszacsorgatom a reálszférába, a szociális vagy bármilyen csatornákon. Nézzük az államadósság számait, amit te is említettél. Általában ez GDP arányába, tehát hogy egy évi GDP-hez képest mennyi. Ha azt nézem, hogy a legeladósodottabb országok között szerepel Japán, ahol ez a GDP 262%-a. Ettől mindenki megijedhetne, és még sincs államcsőd Japánba. Ennek egy oka van, hogy a lakosság, a megtakarító, kulturálisan spóroló japán lakosság finanszírozza ezt a bődületes államadósságot. Ezért nem fél tőle senki, mert olyan pénzek vannak ott, amit majd, ha lejár, átlak egy másik állampapírba. Ezen kívül még egy érdekes jelenség, hogy a jegybank veszi meg. Tehát ha éppen kibocsátják az állampapírt, de nem veszik meg az egészet, akkor a jegybank azt mondja, hogy bocsi, megveszem és berakom a mérlegembe, mert ott aztán senkit nem zavar. Ha ez a szám az Egyesült Államokban 122, és az utóbbi időben bődületesen nő, akkor ez már megint a százas határ fölött van, de azt mondják, hogy az egészséges az a 60 körül van, tehát a GDP 60%.
Tehát látjuk, hogy a Japán az egészséges nemzet, és 260-nal is egészségesen elkezdjük.
Lehet, hogy egészségesebb, mint az amerikai, ahol most baj lesz a dollárral, és nem annyira akarja megvenni a világ azt a volumenű amerikai államkötvényt, amit eddig megvett, akkor ott azért ez a 122, ez mindenképpen sok. Az EU átlag 91, India 85%-a a GDP-nek, Svájc mondjuk 38, és a lista alján van egy csomó ország, ahol azért alacsony, mert őket egyáltalán nem akarja senki finanszírozni. Tehát azok az országok, amelyekben nem bíznak, ott azért alacsony az államadóság, mert nem bírják rásózni senkire. Lehetne egy főre vetített adatokat mondani, Japánban 70 ezer dollár egy főre ez az államadóság. Tehát azt nem túlzás azt mondani, hogy nagyjából visszafizethetetlen államadóságokat látunk, de ezt a világ még bőven tudja, tehát nem sokkolni szeretném a hallgatót, ezt a világ még bőven tudja görgetni maga előtt, a franc tudja meddig, de ez egy lufi, ami egyszer ki fog lukadni. 2008-ban úgy lukadt ki, hogy az amerikai olcsón lehetett hitelt fölvenni, mindenki lakást vett, magas, minimális önelő mellett magas hitelarány, ezeket a hiteleket becsomagolták egy termékbe, és eladták a világban mindenhol, mondjuk Európában is származtatott termékre egy példa. Összeomlott Amerikában a hitelpiac, összeomlott ez a befektetési piac, volt egy pénzpiaci probléma, válság, és nem kezelték megfelelően, minden bank beállt, és senki nem bízott senkibe, és megálltak a pénzpiaci folyamatok, és gazdasági válság lett belőle. Pedig az csak egy pirinyó amerikai ingatlanpiaci megingás volt. Tehát valahol ez egy bomba, ami egyszer robbanni fog. Az emberiségnek arról kéne lemondania, hogy állandó növekedés. Egy földünk van, nem lehet ennyi energiát még megduplázni. Ha most Indiában mindenki hűtőszekrényt fog venni, ezt Kínában már megcsinálták, hihetetlen mértékben 100 millió jöttek a középosztálya semmiből, és mindenki autót, meg lakást, meg hűtőt vett. ezt a növekedést már a Föld nem bírja végigcsinálni Indiával, meg az afrikai növekvő országokkal. Tehát valahol végig kellene gondolni, hogy lehet élet növekedés nélkül is, és akkor a pénzpiacokon is egy kicsit normalizálódhatna a helyzet.
Köszönöm, ez egy nagyon izgalmas eszmefuttatás volt.
Érdemes. Köszönöm a lehetőséget.
Cikkeket is elolvasni, bankweb.hu. Hát nézzük meg, megkontrolláljuk, és olvassunk utána. Nagyon szépen köszönöm, Tatár Attila, bankweb.hu.
Én is köszönöm. Köszönöm.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.